A hétfő akkor színház a rádióban, és mint tudják, hallgatóink Lev Tolsztoj Anna Kareninát viszi színre a Tompa Miklós Társulat. Először december 20-án este 7 órától láthatjuk az előadást, és itt már mondjuk, hogy nagyon kíváncsi vagyunk mi is a történetre, amelyről ugye mindenki azt gondolja, hogy nagyon ismeri, és tudja, hogy mire számíthatna, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy az alkotók hogyan látják ezt. Itt van velünk a stúdióban a rendező Keresztes Attila, illetve a Nikolaj Levint alakító Hen János színművész. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt mindenkinek!
Hát Tolsztoj Anna Kareninája tulajdonképpen ugye a teljes életre vágyik, tehát ott hagyja a boldogtalan házasságát, és követi a szerelmét. Leegyszerűsítve dióhéjban ennyi a több száz oldalas történet, de hát tudjuk, hogy itt közben két másik család élete is kibontakozik. Egy szerelmi történet, ami társadalmi regényé is alakul át, tehát nem volt egyszerű dolgotok, már csak azzal sem, hogy a történetet ugye hogyan tudjátok egy színházi előadásba belegyúrni. Hát hogyan fogtatok neki ennek, Attila? Hogyan szólított meg téged ez a történet?
Ugye valamiféle, valahogy, tehát hogy én eleve azt gondolom és gondoltam, hogy Tolsztoj a valaha élt egyik legnagyobb író. Egy ilyen anyag kapcsán, vagy akár a Háború és béke, vagy az Anna Karenina, mert ugye ez látszólag egy ilyen romantikus szerelmi történet, aminek gyönyörű báli jelenetei vannak. Tehát ugye egy picit dühítette ez engem, hogy egy ilyen tökéletes, gömbölyű, új társadalmi regény, öt család életét írja végig, és ennek kapcsán beszél az első Péter, vagy bizonyos értelemben az orosz társadalomnak egy olyan bukásáról, ami bizonyos értelemben mai napig tart. Ez a kelet-nyugat összefeszülése. Első Péter egyszer csak azt mondta, hogy szakítunk, vagy nem szakítunk, de mindenképpen a pravoszláv berendezkedést föl kell váltani egy európaira, és akkor az angol, illetve francia kultúrát és társadalmi szokásokat egyszerűen így bevezette, és ebből fakad a regényben is egy csomó konfliktus. Na, tehát, hogy dühítette az, hogy az Anna Karenina kapcsán mi azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen csodálatos, nagy orosz valcerrel, nagy bálok, hóhullás, szerelem, és milyen gyönyörű öngyilkossági történet. Mert hogy ennek a tartalma éppen ahogyan kezdted, hogy ezek az emberek is, ugye az orosz írók, de a mai napig az orosz gondolkodó éppen abból fakadóan, hogy mélységesen be vannak itatva valamiféle olyan gyönyörű istenhittel, nem tudják elképzelni a hazát, a létüket nem tudják elképzelni a hit nélkül. És ez egy folyamatos belső konfliktus szül Dostojevszkinél, Tolsztoj mindenkinél. Az önazonosságukat úgy keresik egymás által, olyan tisztelettel, olyan alázattal, olyan tisztasággal, és azt hiszem, hogy ennek a regénynek ez egy nagyon-nagyon fontos működtetője, hogy elsősorban önmagukra tekintenek. Na és itt lesz, azt hiszem, hogy itt szólal meg Tolsztoj is. Valamilyen módon én ezt akartam. Ugye dönteni kell, hogy mit viszel színpadra 2,5 óra alatt egy 1000 oldalas műből. Mi azt választottuk, hogy 5 pár vagy 5 család történetét érintve, mert azért ez egy nagyon erős kivonat, különben egy 12 órás előadást is lehetne csinálni, vagy lehetne egy olyan előadást készíteni, aminek az a címe, hogy Nikolaj Levin, vagy Konstantin Levin, vagy Karenin, vagy bármelyik szereplőre lehetne, bármelyik szereplő címszereplésével lehetne egy történetet elmesélni. Azt választottuk, hogy hogyan vergődnek ezek az emberek, hogyan találják meg önmagukat, egymást a boldogságban. Ugye az is az alcim, mert hogy boldogság keresés 2 órában, vagy 2 felvonásban, igen, 2 felvonásban. De igazán 2 órában lesz. Úgyhogy ezt boncolgatjuk, és ez egy, ha minden jól megy, akkor ez egy gyönyörű komoly történet lesz. Egy gyönyörű komoly történet lesz.
Nincs könnyű dolgotok, és tényleg azt gondolom, hogy itt van ez a monumentális mű, és akkor ugye a rendező eldönt, hogy ebből mit vesz ki, és mit hoz át. Számomra ami nagyon izgalmas, hogy 2024-ben ezek a történetek hogyan hatnak ránk. Én azt szeretem nagyon a színházban, amikor kijövök egy-egy előadás után, és magamra ismerek. Vagy akár egy tükröt tart nekem, hogy nyilván most időben nagyon távol vagyunk, de hogy ezek a kérdések ma is aktuálisak, és valószínűleg titeket is foglalkoztatnak alkotó emberekként, hogy akkor ezek a szálak most hogyan működnek, hogy milyen világ ez, és hogy milyen tapasztalatokat tudunk mi levonni ebből a mai ember tükrében.
Ja, egy mondat, és akkor hagyom Janit is, hogy van egy ilyen mondatom, hogy amit bizonyos értelemben mindig el lehet mondani, hogy az ősember óta nem változtunk semmit. Másmilyen ruhákban járunk, más járművekkel, vagy, de hogy mi belül emberek és viszonyainkban semmit nem változtunk. Mondjuk itt, hogyha az Anna Kareninában itt a nőknek nem osztottak kártyát a társadalomban. Bizonyos értelemben egy kicsit unatkoztak, próbáltak ráhatással, rengeteget olvastak, művelték magukat, próbáltak ráhatással lenni a legközelebbi férfira azért, és így valahogy a társadalmat így befolyásolták. És ugye egyértelmű, hogy a regényben ez egy nagyon fontos tényező, de hogyha megnézzük, hogy ma, amikor egy nőnek bármit, a Nobel-díjig lehet munkálkodni, ennek ellenére egy ilyen viszonyrendszerben, hogy mit kezdek magammal, hogy én mire vágyom, hogy a testiség a spiritualitásommal, hogy a társadalom hogyan ítél el, mert végül is itt az történik, hogy ez a nő akar valamit, boldog akar lenni, de hogy egyszerűen a társadalom kidobja magából, és ezáltal minden elromlik. De hát ez ma sincs így. Vagy ma sincs másként. És ugye el kell hagynia egy gyereket. Tehát végül is egy végtelenül egyszerű történet, amit hogyha átképezünk a mába, akkor ugyanazok a botlasztók, ugyanazok a csapdák, ugyanaz a magány, ugyanaz a minden részlet.
Vajon Nikolaj Levin is így élné meg a mát? János, neked hogyan sikerült felfejteni ezt az embert? Hogyan fejtetted meg a magad számára?
Van abban valami közhelyes ma már, de valami megragadó mélység is, amikor azt mondjuk, hogy a színház a jelen valóság művészete. És tényleg így van, mert ugye egy galériában a festmény akkor is él, ha a néző nincs bent, a szobrokra ez fokozottabban érvényes, de még akár a zene is, ha ránézzünk a kottára, a belső hangunkban halljuk azt, hogy körülbelül ez a zene hogy szólal meg. A filmművészetről is beszélve, bekapcsoljuk, látjuk, bármikor életre kell. A színház az valóban akkor történik, amikor az előadás elindul. A klasszikusoknál, amikor az ember klasszikusokkal dolgozik, színészi szempontból ez egy különösen nehéz feladat, ez a jelen valóság, hiszen az én lelkem az ma aktív, az most él, az most jelen való. És amikor ezzel a fajta kihívással nézünk szembe, hogy a színház a jelen valóság művészete, akkor biztos, hogy valamilyenféle módon a klasszikus transzponálni kell valamiféle kortársá. És hogy ez a legnagyobb kihívás tulajdonképpen ebben a történetben, hogy mi eljátszunk egy társadalmi kontextust és szituációt, egy kultúrtérben megtörtént eseménysorozatot, de hogy azt hogyan tudjuk ma úgy élővé tenni, hogy ma a mai néző számára ez izgalmas legyen. A mai néző az felismerje magát abban, hogy igen, a 19. század végi történet, társadalmi kontextus, meg ugye az összes előítélet, az úgy pont úgy érvényes ma is. És ebben rejlik tulajdonképpen a szerepformálásunk lényege, azt hiszem, és hogy itt ér össze ez a két dolog, amikor a színész megpróbálja egyrészt ebből a halmazból kiemelni azt, összefüggésében állítani azt, ami számára most fontos magyarán. Én a Nikolaj Levint csak úgy tudom életre kelteni, hogyha nekem sikerül magam lenni abban a szituációban. Abban a szituációban, ami nem a mai szituációnk, de mégiscsak télünk és itt történik, és így valamiféle jelen valóságot csempészni ebben a történetben.
Már magunk előtt látjuk ezt a világot, mármint amit az író itt nekünk elmond a regényben, de én arra vagyok kíváncsi, hogy a társulat mit lát maga előtt, hogy látványban, képben mennyire lesz korhű ez az előadás, vagy mi az, ami ugye mondtad, hogy van egy klasszikus, de közben kortásnak is kell lenni, tehát hogy ezeket hogyan fogjátok ti majd megfogni képileg, látványilag a színészi játékon túl?
Éppen azért, mert csapdákat rejt, tehát hogy ugye pontosan a szépelgés csapdáját rejti ez a csodálatos kor amúgy, mert ugye díszítették magukat az emberek akkor a divat által, és ez az, hogy ne legyen belőle egy ilyen mesedarab. Tehát ezért én próbáltam valamiféle a végtelenség leegyszerűsíteni, fókuszálni pontosan ezekre a lélektani momentumokra. Hát egy ilyen dobozban történik ez a egy ilyen állomáson, vagy egy ilyen, ugye van egy ilyen fenyegető, sorszerű vonatállomás, vagy egy ilyen Annának egy ilyen tere, amiből ő nem tud menekülni, amiben jönnek, mennek az emberek. Alapvetően az egész történet egy ilyen flashback, tehát hogy azzal a pillanattal kezdünk, mert ugye azt mindenki tudja erről a műről, hogy itt ennek a vonata vége. És akkor mint egy így visszapörgeti, hogy itt mi is történt körülötte. Hogy mondjam, esztétikus lesz, és így próbálunk szép képekben fogalmazni, de egyértelmű, nem az aranyfehér cári Oroszország, ami nem szeretném, hogyha a külcsíny elfedné a tartalmat, és ugye Tolsztoj is azt mondta, hogy a világi dolgok azok igazán semmit nem érnek, a vagyonát a népnek adta, így halt meg. Azt hiszem, hogy pontosan ez a feladat, vagy az, hogy bizonyos értelme ez a tisztelgés, hogy megpróbálod, természetesen képességeink szerint megteszünk mindent, de hogy megpróbálod azt a gondolatot, azt a szellemiséget megfogalmazni, amiért ő ennyi betűt leírt ebben a regényben, és nem tetszelegni, vagy úgyhogy nagyon próbálunk szépen egyszerűen fogalmazni.
Hajlamosak vagyunk ítélkezni, tehát hogy így, ahogy az elején is bemutattam Dióhéjban a történetet, akkor hajlamosak vagyunk legyinteni, hogy annál ugye hát mindenféle társadalmi konvencióból kilépve a legrosszabb döntést hozta meg. De hogyha elkezdjük olvasni a regényt, netán ugye még az előadást is megnézzük, még a végén elkezdjük megérteni őt, és lehet, hogy ez ijesztő lehet a mi számunkra is. Ti egyébként hősnek vagy áldozatnak látjátok Anna Kareninát? Ugye ez egy nagy kérdése úgy az olvasó embereknek is, hogy vajon az ő figurája az minek a jelképe?
Nem hős semmiképpen, és azt hiszem, hogy pontosan ez az ő tragédiája, hogy ő nem egy nagy nemes ember. Bizonyos értelemben egy szürke hétköznapi ember, de ebben a műben nincsenek hősök. Nincsen, egyetlen hős sincs. Végtelenül egyszerű, olyan emberek vannak benne, mint mi. Ezért nagyon nehéz például ezt dramatizálni és megfogalmazni, mert ugye szoktuk mondani, hogy Hamlet, vagy ezek valóban ilyen hősök és antihősök, mert tudnak nagyra nőni az ilyen antihősök is, hogy tömörítenek 10 mondatba annyit, mint amennyit mi beszélünk 4 év alatt. Ez itt nem így van. Ezek végtelenül egyszerű emberek. Ezek egyszerűen halnak meg, úgy, ahogy az emberek, egyszerűen nem találják a boldogságban, a szerelemben, kompromisszumban. Mert igazán ez egy másik gyönyörű dolog, hogy senki nem köt kompromisszumot benne, és senki nem hazudik. Hogy egy olyan tökéletes, szenvedő világot ír le, amiben nincs hazugság. Tegnap este gondolkodtam ezen, hogy ugye vannak körülményei a színház csinálásnak, most ez úgy alakult, hogy gyorsan kellett csinálni, tehát hogy nagyon kevés időnk volt rá. Önhibánkból, tehát hogy nem a színház miatt, hanem önhibánkból. És ennek ellenére ez az anyag, azt látom a színészeken, hogy megszépülnek, mert olyan az anyag, hogy mindenki érzi azt, hogy ezt érdemes megélni, hogy ebben tartalmasan tudok én, mint 2024-ben, mint én, mint kis ember részt venni, tehát, hogy bizonyos értelemben teljesen szépen, könnyen, simán, kézen fogva haladunk a bemutató felé. Bizonyos értelemben nincs is az a bemutató pánik, vagy én legalábbis
János,
nem
is érzem. Igen, én is ezt akartam kérdezni, hogy most itt van a rendező is, és ez jó érzés, mert hogy tud reflektálni esetleg arra, amit te mondasz, de a hallgatóinkat, meg minket is mindig nagyon érdekel a próba folyamat, hogy hogyan készültök erre az előadásra fel, mi minden történik bennetek, hogy jobban megértsük azokat a kulisszákat, amelyeket különben nem látunk, de így a rádióhallgató legalább el tudja képzelni.
Hát vannak bizonyos előítéleteink, és azt hiszem, hogy alapvetően a színháznak az a legcsodálatosabb a színházban, hogy ezeket megpróbálja lerombolni. Tehát, hogy például azt is, én sose szerettem, megmondom őszintén, a bemutató előtti ünnepi ráhangolódást, de még a bemutató ünnepségét sem szeretem, ha ezt lehet így nevezni, mert hogy ez egy döbbenetes folyamat, amin így végigmegyünk, és amin folyamatosan végigmegyünk, amikor egy új és egy új előadást csinálunk, és alapvetően az ünnep az abban merül ki, hogy mi mennyire tudjuk kicsit átgondolni azt, amit eddig tettünk. Tehát, hogyha ez az előadás eléri azt a célját, hogy tényleg rájöjjünk arra, hogy ezek az emberek mi vagyunk, hogy ezek az emberek történetei, ezek a mi történeteink, és hogy ez a történet után nem tudunk máshogy tovább menni, csak úgy, ha egy kicsit visszanézünk, magunkba nézünk és előre nézünk, akkor szerintem elérte a célját. Úgy gondolom, hogy a kortárs színházban, vagy úgy egyáltalán a ma úgy élünk, hogy folyamatosan romboljuk ezeket a közhelyeket, előítéleteket, és ez jó. Szerintem ez nagyon jó, mert hogy így lehet előre menni és tovább menni. És hogy én azt érzem a kollégáimon is, hogy tegnap előtt volt az öltözőben egy nagy beszélgetés pár kollégával, és aztán nagyon kiveséztük saját magunkat, saját szerepeinket, saját életünket, és hogy az biztos, hogy az öltözői létezés is a próba folyamat része volt.
És valószínűleg az előadás része lesz az, hogy a nézők is ezt teszik majd otthon, ugye, mert hogy így tud tényleg hatást elérni, vagy ahogy Kinga is fogalmazott, hogy a tükröt mutatni az előadás. Karácsony előtt kerül ugye most hétvégén bemutatásra, valami, nem tudom, reményt vagy hitet tud adni a nézőknek ez az öngyilkossági történet, vagy miben tud hozzátenni?
Részleteiben természetesen, tehát hogy azért, tehát ez most nem, ha kimegyünk a központba és szétnézünk, akkor ez az előadás olyan módon nem karácsonyi. Tehát olyan módon nem. Egy picit a minap mentem próbára, és végigmentem itt a gyönyörű vásáron, és pont erre gondoltam, hogy milyen szép ez itt a színház előtt, és ugye mi bemegyünk, és egy nagyon komoly történettel foglalkozunk, aminek semmi köze ahhoz. Én persze ez a szakmám, de az én karácsonyomnak az élet minden területe része. Tehát, és Tolsztoj azt mondta egy másik regényben, az a Háború és békében, hogy a boldog népeknek nincs történelme. Ebben meg azt mondja, hogy a boldog családok azok mindegyformák. De a boldogtalan családok, mert minden boldogtalan családom maga módján boldogtalan. Úgyhogy most az, hogy ez 20-án, nem, ez nem egy karácsonyi előadás, majd jövőre is játsszuk, de én azt hiszem, hogy ez része az életünknek.
A kérdésedre vonatkozóan ma is sok ember öngyilkos akar lenni. Ma is nagyon sok ember a halálba issza magát. Ma is nagyon sok ember kudarcos életet él. Én itt látom a karácsony lényegét, egyáltalán a várakozás lényegét, egyáltalán Tolsztoj zseniét, hogy tulajdonképpen ezeket megmutatja nekünk, de kicsit analogiába állítva Júdással. Ugye Júdás is öngyilkos lesz, és vajon miért lesz öngyilkos? Miért nem fogta meg az Isten kezét? Ő ott volt Jézus mellett. Tehát, hogy ilyen értelemben nagyon is karácsonyi szerintem, mert látjuk ezeket a történeteket, de vajon meg tudjuk ragadni azt, ami minket felülemel ezen a történeten, és nem leszünk öngyilkosak, és nem isszük magunkat halálra, és nem a kudarcos életünket visszük tovább.